Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Szabó András.
Hallgassuk újra!
A Kapocs Ifjúságsegítő magazin 356. adása következik. Mai estén vendégemet úgy hívják, hogy Diósi Pál, szociológus, akivel remélem sok fontos és érdekes dolgot fogunk átbeszélni. Szép estét kívánok a hallgatóknak, és sok szeretettel köszöntölek a stúdióba, Diósi Pál, Szabó András vagyok. Szerbusz, Pali.
Szerbusz, szép estét minden hallgatónak.
Diósi Pál egy nagyon mélyen hangzású és klassz. Kicsit azt gondolom, hogy hajolj kicsit közelebb, és akkor jobban hallja a mikrofonon keresztül a hallgató. Tehát az lenne a kérésem, mert egy kicsit meg vagyok, hogy is mondjam, zavarodva, hogyha rólad beszélek, mert annyi mindent ismerek rólad. Kicsit az az igazság, hogy amik történetünk elég régre vezet vissza, hogy szeretnék megszabadulni a bemutatás kényszerétől. Nincs kedved bemutatni magad, hogy te igazából ki vagy?
Készséggel vállalom.
Tessék.
Hadd ironizáljak egy kicsit. Azt szoktam mondani, hogy mezei szociológus vagyok Magyarországon. Uh-huh. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy valamilyen másfajta, más minőségű szociológusnak gondolom magamat, mint ami ennek a szakmám legtöbb képviselője, hanem azt jelenti, hogy nagyon szeretek, bár az utóbbi időben egyre ritkábban adódik rá lehetőségem, mezőn, egész pontosan terepen, nem kérdőíves, nem másodelemzéses kutatásokat készíteni, hanem olyan munkákat, amelyeket terepmunkaként ott, abban a közegben, amelyről valamilyen kérdésekre választ keresek, úgy forogva, hogy nem is rövid időre, hanem hosszú időre. Szándalmaszor fordult elő, hogy egy-két évekre beköltöztem.
Tehát olyan ember vagy, aki megkérdezed az embereket, ugye? Azokat a munkákat szereted, amikor az embereket megkérdezed.
Azokat szeretem, amikor meg tudom kérdezni, meg közben figyelni tudom a viselkedésüket, az együttléteiket, a magatartásmódjukat. Ezek természetesen befolyásolják azt is, hogy mit kérdezek tőlük.
Nyilván.
És aztán ebből előbb-utóbb lesz valamilyen fajta részben esettanulmány, részben, ha szerencsém van, akkor jó néhány esettanulmányból valamilyen összefoglaló, szintetizáló munka. De sajnos ezeket egyre ritkábban tudom megoldani.
Hát mert... arra is rátérünk, az a kérdés, hogy mióta csinálod te ezt egyébként? Hogy mióta kérdezed meg az embereket? Mióta vagy szociológus, ha úgy tetszik?
Mert... Az embereket kicsit korábban kezdtem megkérdezni, uh-huh. mint amióta szociológus vagyok. Uh-huh. Egészen pontosan 6,5 éves koromban kezdtem el megkérdezni az embereket.
Aha, tehát az első szociológus kérdésre akkor 6 éves korban tetted fel. Aha.
Nem szociológus kérdés volt, csak az első olyan, amikor módszeresen végigkérdeztem azonos helyzetben lévő embereket. Átköltöztünk a Veselényi utcából Budára, átvitt minket a lovaskocsi, az emberek elkezdték fölhordani a 3. emeletre a bútorainkat. Én ezt 6,5 évesen nagyon untam.
Helyes.
Fölszaladtam gyalog a 6. és elkezdtem módszeresen lefelé jönni a földszintig.
Igen?
Minden lakásajtón bekopogtam, becsöngettem, és ahol valaki kinyitott ablakot vagy ajtót, azt mondtam, hogy kezit csókolom, Diósi Palika vagyok, most költözünk ide ebbe a házba, lakik itt olyan kisfiú vagy kislány, aki nekem a barátom lehetne. Uh-huh. Ugyan leértem a földszintre, lehet két haver.
Ez teljesen jó. Akkor azt gondolom, hogy ilyen szempontból lehet, hogy már egy korai szociológus megnyilvánulás lehetett ez 6 éves korban, vagy 6, nem, egy pici fiatal korban. Uh-huh. Lehet, hogy
minden, mindenesetre a világra, a környezetemre nagyon kíváncsi és eléggé nyitott
voltam. Tehát azt mondod, hogy a szociológussághoz hozzátartozik, hogy igen, kíváncsinak kell lenni, biztos. Ugye ezt mondod, hogy kíváncsinak kell lenni, és kérdezni tudni kell.
Kíváncsinak kell lenni, és kérdezni tudni kell.
Igen.
Ha nekem egyszer véletlenül valaha szociológia módszertan kellene tanítanom, bár igen, én nem vagyok egy tanító karakter, uh-huh, akkor a kérdezés módszertanát úgy kezdeném el, hogy elmondanék egy régi történetet, ami a Lehel piacon esett meg velem.
Na, halljuk azt a történetet.
Uh-huh. Oda mentem az egyik kedvenc zöldségesemhez, és amikor sor került rám, akkor azt mondtam, hogy Editke, valaki itt felejtette egy blokkfüzetet, és odaadtam az uborka halom tetejéről egy blokkfüzetet neki.
Igen.
Azt nem ott felejtettük, mi aláírás gyűjtünk, hogy ne zárják be a Lehel piacot. Uh-huh. Editke, akkor azt nem így kell csinálni, nincs itt semmilyen íróeszköz. Jaj, valamelyik fiú elvette, már adom is. Uh-huh. Na, várjon, Editke, odaadtam a táskámat, megpördültem, hátat fordítottam neki. Asszonyok, ki akar jövőre is itt vásárolni? Uh-huh. Az most mind írja ezt itt alá. Uh-huh. 5 perc múlva elővette a blokkfüzet, visszafordult, na látja, Editke, így kell ezt csinálni. Uh-huh. Ezzel a történettel kezdeném a kérdezés módszertant tanítani. Uh-huh.
Hát elmennék erre az órára, és nagyon kíváncsi lennék, hogy erre hogyan reagálnak természetesen a hallgatók. De akkor kezdted a szociológus pályát, ugye, akkor ez 6,5 éves korán ösztönösen és belülről. És azért is örültem, hogy ezt elmondtad, mert sokszor az igazság, hogy amikor gyerekekről beszélgetünk, sose tudjuk, hogy mikor, milyen módon jelenik meg egy későbbi foglalkozás, egy későbbi pálya bizonyos formában. De igazán mikor lettél az, mert én úgy tudom, hogy te nem szociológusnak indultál, hanem valami kétkezi szakma is belekerült a te életed, hogy mondjam, hogy forgatókönyvébe.
Járt velém éveken keresztül az, hogy kitanultam egy szakmát, és éveken keresztül abból éltem, ahogy ezt akkoriban mondtuk, hogy szerszám esztergályos úr voltam.
Értem.
Uh-huh. Egyedi munkadarabokat csináltam, nagy pontosságú alkatrészeket. Uh-huh. Egészen addig, ameddig el nem végeztem a középiskolát, és föl nem vettek a bölcsészkar nappali tagozatára. Uh-huh. Akkor intettem búcsút az esztergályos szakmának.
Értem.
De nagyon fontos dolgokat tanultam az alatt. Nagyon fogékony fiatal koromban. Igen. Nem a szakmai fogásokat és nem a technikát, az nem az a legfontosabb belőle, hogy tudom azt, hogy vegyek kézbe egy szerszámot, vagy milyen munkához, milyen szerszámra van szükség. Ezek technikai elemek. Uh-huh. Az igazi fontos az volt, amit magam körül akkor, abban a nagy üzemben az emberek egymás közötti kapcsolatából megtanultam, abból, hogy hogyan lehet ifjúként felnőttek között élni, hogyan lehet elfogadtatni magamat. Úgy, hogy nagyon sokáig rajtam volt az, hogy én vagyok a kis Diósi.
Uh-huh. A sor végén gyakorlatilag.
Egész addig így hívtak, ameddig egyszer a szerszámüzem vezetőjét, aki egy nézetelkérésünk kapcsán anyázni kezdett, meg nem ragadtam a grabancánál fogva, és el nem kezdtem rázni és üvölteni vele az arcába 10 centiről. Uh-huh. Abból a kisboxból mindenki kiment, mire befejeztem az üvöltést, de másnaptól engem nem hívtak kis Diósinak a 71 néhány emberből álló szerszámüzemben.
Ha nem, hogy hívtak?
Pali lettem.
Pali lettél, ha? A Pali felnőtt egy mozdulattal, értem. Aha, tehát kiharcoltad a saját magad el is tiszteletét és minden mást.
Emberként, azt látták, hogy emberként viselkedek. Úgy viselkedek, ahogyan embernek egy ilyen helyzetben viselkednie kell. De hasonló történetek tömegét hordom magammal. Volt egy 45-50 közötti nagyon nyugodt, nagyon megbízhatóan dolgozó helyzetfúrós kollégánk. Uh-huh. A lánya ott dolgozott a földszinten egy ilyen lemez csomagrendező műhelyben. Összejött egy sráccal, aki egy numerikus vezérlésű esztergapadon dolgozott.
Micsoda
szavak? Elkezdett babát várni.
Na.
Amikor ezt az édesapja megtudta, akkor a másodikról lesétált a földszintre, oda ment a kacsa mece nevű fiúhoz, visszakészből egy akkora pofoncsózott le neki, hogy a feje így remegett.
Igen.
Majd megszólalt. Mikor lesz az esküvőtök? Ilyeneket tanultam meg, és ezek fontosabbak voltak a számomra benyomásként, tapasztalatként, eltennivaló normaként, viselkedési embernormaként, mint az, hogy hogyan vegyek kézbe egy szerszámot. Uh-huh. Amiért nagyon hálás vagyok, hogy a helyzetem, a sorsom ezt lehetővé tette, hogy azt megtanuljam.
Világos.
De nem az az igazán fontos, hanem ezek az igazán fontosak az én szememben.
Tehát azt mondod, hogy végül is ahhoz, hogy szociológiát végezz, ugye ahhoz azért kellett egyfajta társadalmi tapasztalat, vagy egy szakmabeli tapasztalat, egy kétkezi tapasztalat, egy ilyen olyan fajta munkatapasztalat, ami egyébként nekem azért szimpatikus, mert én sokszor úgy érzem, hogy amikor hallgatókkal ott találkozom, például szociológus hallgatókkal, és valaki egyből egyetemre kerül, és valami valószínű hiányzik az ő életéből, az, amit te mondasz, a valóságos élettel való szembesülés, vagy tetszik tapasztalat, vagy rosszul látom?
Nem mondanék ilyen nagy szavakat, azt gondolom, hogy azok a tapasztalatok nem élettapasztalatnak nevezhetőek, mert hiszen 21 éves voltam, amikor elkezdtem a bölcsészkarra járni, és 21 éves korában az embernek nincs élet tapasztalata.
Ezt azért vitatom.
Világlátást tanulhatott, emberi csoportokat, emberi viszonyokat, egymással kapcsolatos konfliktusok kezelésmódját, megoldásmódját nagyon sokfélét láttam. És ráadásul nem is kevés helyen. Uh-huh. Mert azért nekem erre az időszakra sikerült jó néhány helyen megfordulnom. Uh-huh. Részben azért, mert munka, részben azért, mert szabadidős társaságok, részben azért, mert belém vertek néhány olyan testi készséggel kapcsolatos alapkövetelményt, aminek köszönhetem, hogy ma is viszonylag szabadon mozognak az ízületeim, uh-huh. Pedig messzesedem, mint minden idős ember, hát persze, hogy messzesedem. Uh-huh. De annak idején, amikor versenytáncos voltam, akkor minket nem engedtek be a próbaterembe. Babi néni azt mondta, hogy először 20-25 perc gimnasztika, uh-huh. És hozzátette, mert addig, amíg nem vagytok melegek, és még merevek vagytok, nem mentek ki a parketra, nekem innen senki nem fog hazavinni, a mentő mondta.
Értem, tehát be kell melegíteni, mondta.
És az, hogy az ember testi feladatok elvégzését ne bénán, és ne merev testtel kezdje el, azt belém, Babi néni belém verte annak idején. Ma is hálás vagyok érte.
Amikor így elmondtad az előbbi történetben, és nagyon örülök ennek a történetnek is, és azt mondta, hogy az a Palika végig kérdezte például az egész emeletet, hogy ki lesz az ő barátja. Én arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy ez a szociológus kérdése, ez lehet az újságíró kérdése is, meg a riporter kérdése is. Te miért lettél igazából szociológus? Engem roppant érdekel, mert akinek végül is valóságos tapasztalatai keverednek így a hétköznap élet szintjén, annak nem kell azt megfigyelni, annak csak benne kell lenni ebbe az életben. Miért kell szociológusnak lenni Palikának? Vagy miért kellett?
Hát többek között azért, mert Vasi Géza tanárom az egyetemen, egy kétfél évből álló József Attila szemináriumot azzal kezdett, hogy még nem ismerjük egymást, nem készülhettek semmivel, ezért írjanak nekem valamit azzal a címben, hogy az én József Attila képem.
Igen.
És én megírtam neki, hogy én most itt kapásból legalább ötféle József Attila képemet írhatnám le, csak pillanatnyi hangulatom, bal lábam, jobb lábam, melyikkel keltem föl, szúros szemmel nézett rám a villamos kalauz, vagy valami más, vagy éppen rám mosolygott egy lány, de legalább 4-5 féle József Attila képemet írhatnám le. Uh-huh. A makói csirkepásztortól kezdve egészen a vonat elé legugolni költőjéig. Uh-huh. De azt gondolom, hogy ez nagyon kevés érdekes, mert velém általános iskolában, középiskolában, egyetemen járatták már József Attilát. Nagyon megjáratták bennem. Ezen kívül én már óvodás koromban az első kötetem egy József Attila cserépfaldi kiadású József Attila összes volt. Uh-huh. De mindez nem annyira érdekes, mint ahogy a többi itt ülő csoportársam József Attila képe sem annyira érdekes. Sokkal érdekesebb lenne az, nézzük már meg egyszer, hogy milyen József Attila képe van azoknak a fiataloknak, akik nem járottak ennyi fajta József Attilába, sem bevezetésként, sem tárgyalásként, sem értelmezésként, vagy összefoglalásként, hanem akik csak itt-ott véletlenül valahogyan belefutottak. Nem is biztos, hogy irodalomkedvelők, nem is biztos, hogy az irodalomból a verseket szeretik. És igazából az ő József Attila képük szerintem sokkal fontosabb lehet, mint az enyém és a csoporttársaimé. Pont.
Értem.
Ezért? Megírtam.
Igen.
Majd amikor beadtam, azt mondta, hogy itt egy lista, válasszon témát, ezekből a témákból kellene kiválasztani egy dolgozat témát, egy címet, amit aztán a második fél év végére megír. Visszadobnám a labdát, mondtam. Nem ezek közül választanék. Megcsinálnék egy kutatást, amiben megnézném olyan fiatalok József Attila képét, akikben nem járt ennyiszer József Attila. De jó ötlet, mondta erre, Vasi Géza, csinálja meg. És máig hálás vagyok annak, hogy Vasi Géza nem ragaszkodott mereven ahhoz az elképzelés sorhoz, amivel ő bejött hozzánk. Riding on an automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along on my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. She leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. So we parked way out in the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten her safety belt. Riding along my calaboose, still trying to get that belt loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio, with no particular place to go.
Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 356. adását hallja, kedves hallgató, amiben Diósi Pállal beszélgetünk. Egyrészt arról beszélgetünk eddig, hogy
egy, mi hogyan lett egyetlen szociológus, mi történt vele az első években, ami után eljutott odáig, hogy egy vizsgálattal elindítson egy pályát, ami aztán egész életét meghatározta, hisz végül is szociológus lett, és szociológusként nagyon sokfajta munkát jegyez, bár én őt nem szociológusként, hanem ifjúságszociológusként ismertem meg, és eddig ezt a szót ki sem mondtuk. Hogy lettél te ifjúságszociológus végül is? Hogy, mert ez egy, végül is egy specialitása, vagy egy oldala ennek a szakmának. Hogy lett ez ifjúságszociológus?
Hát talán elsőként is úgy, hogy az a bizonyos emlegetett első kutatásom, amiben József Attiláról kérdeztünk embereket, az kifejezetten fiatalok körében készült. Uh-huh. Én akkor javában egy ifjúsági klubot vezettem, Csepelen annak is a falu szélén, és nagyon kézenfekvő volt, hogy ott, abban az ifjúsági klubban, és még néhány hasonló életkorban, mondjuk a 14 és 25 év közötti fiatalok körében különböző csoportokban kérdezzünk meg embereket, és ez nyilvánvalóan nem felnőttek, hanem fiatalok József Attila képét járta körül ez a dolgozat.
Oké, de hát akkor gyakorlatilag nagyon sok szociológus, ifjúság szociológusként indul, mert azért akkor ezek szerint sokan automatikusan a környezetüket kérdezik meg az adott kérdéskörben, de te benne is maradtál ebbe a szakmában, én úgy emlékszem.
Benne maradtam a szakmában, mert akkor, amikor ez a munka elkészült, és akkor én még nem ebből éltem. Akkor egyrészt volt egy másik nagyon kedves tanárom a későbbiekben, nagyon jó barátommá vált, Heleszta Sándor, aki megnézte ezt a dolgozatot, azt mondta, hogy ez egy nagyon jó tartalomelemzés módján megcsinált munka volt. Ő minden esetre elvinné ezt az akkori népművelés értesítő főszerkesztőjéhez, aki elolvasta, és azt mondta, hogy mi nem szoktunk kutatási eredményeket publikálni, de ez egy jó dolgozat, szeretném, hogyha megjelenhetne. Csak egyet tegyen meg. Vannak itt táblázatok, legalább egyet. Próbáljon meg valamilyen grafikával megoldani.
Értem.
És akkor járattam a fejemet, és megcsináltam egy háromtengelyes olyan oszlopdiagramot, ami háromtengelyen mutatott meg három különböző tartalmi elemet, és ezeknek az együttes előfordulását az összegyűlt József Attiláról szóló szövegekben. És azóta én nagyon következetesen, tudatosan próbálok minden lehetséges esetben táblázat és számtenger helyett képpel mutatni a látható világ módján.
Az adatokat, magukat és az összefüggés.
Adatokat láthatóvá tenni, képben megmutatni, mert sokkal jobban hatnak, sokkal inkább átmennek az olvasó számára az arányok, az összefüggések, a különbségek, mintha adattengereket összefogó táblázatokat készítenék. Persze, néha megkerülhetetlen a táblázat használata, de amit lehet, azt szeretek megmutatni képben, mert a különbségeket jobban érzékelik az emberek, mintha számok egymáshoz való különbségét kéne egy táblázatból értelmeznie bármely olvasónak. Megint Helesztes annyira hivatkoznék, aki azt mondta egyszer, hogy nagyon leegyszerűsítve a szociológia a különbségek tudománya.
Oké, és azt mondom, ennek a különbségnek az ismerete benned például nagyon régóta ifjúság közeli. És azért érdekel engem, hogy mikortól foglalkozol ifjúsággal, mint szociológus?
Hivatásszerűen 1972 nyarától.
Atya Isten, akkor elég régóta.
Hát miután akkor, amikor nagyon is előremutató, kifejezetten progresszív módon a KISZ központi bizottsága úgy döntött, hogy csinál egy saját ifjúságkutató csoportot, akkor még nem arról beszélt, hogy neki egy KISZ kutató csoportra van szüksége, hanem egy ifjúságot kutató csoportra.
Igen.
Egy kicsit talán annak a módján, ahogy volt a Társadalomtudományi Kutatóintézet, úgy gondolták, hogy a KISZ-nek is legyen egy társadalom, tehát ifjúi társadalomkutatásra specializott csoportja. És talán részben ennek a József Attila képkutatásnak a hatására már akkor, amikor ez a csoport szerveződött, akkor oda kerülhettem a csoport vezetésével megbízott kolléga. Elolvasta ezt a dolgozatomat, megkeresett, és azt mondta, hogy érdekelne engem egy ilyen lehetőség. Uh-huh. Nagyon örültem neki, és nagyon jó szívvel oda mentem dolgozni. És hosszú távon dolgoztam ebben a kutatócsoportban. És azt gondolom, hogy az ott elkészített kutatásoknak a zöme olyan volt, legalábbis amit én megcsináltam, hogy azt jó szívvel tudom ma is vállalni, nem gondolom azt, hogy az átkosban, átkos módon, átkos tartalmú munkákat csináltam.
Oké. Én nem is ezt a részére lennék kíváncsi, hanem arra lennék kíváncsi, ugye akkor viszonylag elég sokféle ismerete rendelkezel a akkori ifjúságról és a mostaniról. Te össze szoktad tudni ezeket hasonlítani, vagy teszel ilyenekre kísérletet? Mert nekem, mikor ugye velem is eltelt már egy pár év, és nekem igen nehéz feladat összehasonlítani, szinte nagyon nehezen megy, és roppantól érdekel, hogy te össze tudod ezeket hasonlítani, vagy szoktad-e, vagy érdemes-e összehasonlítani őket? Az akkori fiatalokat, mert ugye mindig ma azt élem meg a velem egykorak, hogy bezzeg a régi időben mennyire jó dolgok voltak, és én ezt szeretném nem így hallani vissza, mert azt gondolom, hogy ez picit még félrevezetne, inkább az, hogy valóban összehasonlítható-e.
Nem szívesen mondanék ki olyat, és azt hiszem, hogy nem igen fordult velem elő, hogy kimondtam volna olyat.
Na?
Hogy bezzeg a régi időkben milyen jó dolgok voltak, bezzeg a régi fiatalok milyenek voltak, ahhoz képest, hogy ma milyenek. Hát úgy vélem, hogy 100 évvel és 200 évvel ezelőtt is voltak, idézőjel után. Ezek a mai fiatalok idézőjelnek vége, voltak, éltek 100 éve, 200 éve is, és az úgymond felnőtt társadalom nagyon gyakran nehezen tudott mit kezdeni az akkori.
Így van.
Fiatalokkal.
Azért érdekel, hogy szakmai szempontból össze lehet-e őket hasonlítani, mert ugye az itt vicces, hogy minden időben felnőnek fiatalok, és minden időben vannak erősségei, gyengeségei a fiataloknak, de mégis az a helyzet, hogy egészen más összefüggésrendszerben nőttek föl sok-sok évvel ezelőtt, mint most. Egyáltalán lehet-e ezeket a különböző időszakokat és ezeket a nemzedékeket egymáshoz összevetni, egyáltalán milyenek ők, milyenek voltak, milyenek most, ha ezeket a közhelyes megközelítéseket kikapcsoljuk.
Én megpróbálom kikapcsolni, és azt mondani, hogy nem fiatalok minőségéről, hogy idézzem az előbbi szavadat, nem fiatalok minőségéről gondolkozom. Nem arról gondolkozom, hogy vajon jobbak-e, rosszabbak-e, mint korábban, vagy mint amilyenek majdan lesznek egyszer valamikori fiatalok. Nem. Abban gondolkodom, hogy a fiatalokat milyen környezet, milyen hatások és milyen esélyek jellemezték. Mondjuk ne menjek vissza csak arra 25-30-35 évre, amennyi a számomra eddig megadatott, hogy a szakmát gyakoroljam. És mik jellemzik manapság?
Na igen, ezek.
Azt gondolom, hogy 20 vagy 30 évvel korábban Magyarországon jól lehetett a fiatalokat érteni, jól lehetett a fiatalokat végig gondolni, és jól lehetett valamilyen fajta programot, akár igazán számukra valót, akár, hadd mondjam, olyat, amely valójában ellenükre való volt, úgy adni nekik, hogy tudni lehetett, hogy hogyan fogják ezt kezelni, milyen módon fognak reagálni rá, miért. Döntően azért, mert a fiatalság, ahogy az életkorban előre haladt, szinte ilyen egymást követő feladatú, funkciójú életszakaszokat gyűrt maga alá,